Isten igéjét Mózes első könyvéből, Mózes második könyvéből fogom felolvasni, a 33. rész 18. versétől a 23. versig, aztán majd a 2 Korintus 3.18-ból. Tehát először Mózes második könyve 33. részét olvasom a 18. verstől a 23. versig, majd második korintusi levél 3. részéből fogom a 18-as verset felolvasni. 2 Mózes 33.18-ból így szól hozzánk Isten igéje. Fennállva nyitott szívvel hallgassuk. És mondta Mózes, kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És mondta az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét, és könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Orcámat azonban, mondta, nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén. És mondta az Úr, ímé van hely én nálam, állj a kősziklára, és mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, amíg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod. És a 2 Korintus 3.18-ból olvasom Isten igéjét, tehát a 2. Korintusi levél 3. része 18. verséből így szól Isten igéje, mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájan fedetlen arccal szemlélve ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Istenünke, két drága kijelentés által, amit adtál a nagyon korai időkben Mózesnek, és aztán évszázadokkal később adtad ezt Uram Pál apostolnak, most azóta is egy jó pár évszázad eltelt, és igényeljük ugyanazt a kijelentést, Uram, hogy mutasd meg nekünk a te dicsőségedet. Kérünk, ha ezt nem teszed meg, Uram, akkor ne is vigyél minket ki. Akkor hagyjuk inkább abba az egészet, és most az elején menjen mindenki haza. De ha neked van szabad a számunkra, Uram, kérlek, tarts minket együtt, és áldj meg minket a te orcádnak fényénél. Amen. Foglaljunk helyet. Két felolvasott igében mind a két helyen azt olvastam, hogy valakik, vagy valaki látta az Istennek a dicsőségét. Hát, az ember mindig látni szeretne. Ez egy alapvető emberi tulajdonság, hogy mi látni szeretnénk azokat a dolgokat, amik felől mi hallottunk. Nagyon sok hívőt szeretné látni a Szentföldet, mert olyan sokat hallott arról, hogy az Úr Jézus merre járt, melyik hegyre ment fel, hol imádkozott, hol változtatta a vizet borrá, és szeretne azokon a helyeken ott lenni, megtapintani, látni azokat a helyeket. Hát ilyen az ember, szoktuk azt mondani mindenki, hogy hiszem, hogyha látom. Nagyon oda van kötve az ember a látottakhoz, a látáshoz. És Mózes is látni akarta az Isten dicsőségét. Nem is lehet ezt neki talán felróni, éppen ezek miatt, hogy az ember egy ilyen lény, akinek kevés az, hogy hall, hanem látni is akar. Nem is lehet ezt neki felróni, de azt nekünk tudnunk kell, hogy a látás az mindig veszélyeket rejteget magában. Amikor az Éden kertjében is látta Éva, hogy az a tiltott gyümölcs, az alkalmas, az tetszetős, az kívánatos, akkor szakított a tiltott gyümölcsről. A szeménél fogva vezette az ördög, nem az orránál fogva, hanem a szeménél fogva. Így lehetett őt elvinni. Isten mindig a hallást akarja erősíteni. Az ördög, meg az ember mindig a látást. A látás mindig veszélyes dolog. És nem csak azért veszélyes dolog, mert félre tud bennünket vinni, hanem azért is veszélyes dolog, mert az Isten megpillantása az halálos. Halálos. És most először erről a halálos találkozásról szeretnék szót ejteni, hogy az Istent látni, az egy halálos találkozás. Az egy nagyon jelentőségteljes dolog, ami életünkre nézve találkozni az életnek az Urával. Ezért volt az, hogy az Isten rátette a kezét Mózesre, és nem engedte azt, hogy Mózes hogy színről színre lássa, hogy az arcát lássa, hogy az ő dicsőségét fedetlen arccal szemléje, hanem el kellett, hogy takarja. Mert az Istennel találkozni, az Istent látni, az egy halálos találkozás. János apostol mind az ő evangéliumában, mind a levelében megfogalmazza ugyanaz szóról szóra, hogy az Istent soha senki nem látta. Tehát ezt el kell, hogy fogadjuk. Akármilyen jelenéseik voltak bárkinek, magát az Isten soha egyik se látta, Mózes sem. És senki más. János élt az apostolok továbbá, apostolok közül a legtovább, és így visszapillantva azt mondja, hogy senki nem látta soha. Pál apostol se látta, pedig megjelent neki, de az nem maga az Isten volt. Az nem maga az Úr Jézus volt, hanem az valamilyen angyala volt, képviselője volt, jelenése volt csupán. Egyfajta megjelenése volt Istennek, de nem magát, az Istent, vagy magát az Úr Jézus Krisztust látta. Isten soha senki nem látta. És az van megírva Mózesről, a 33. rész, Mózes második könyve 33. része 11. fejezetében, hogy az Úr beszélt Mózessel színről színre, amint szokott ember szólani barátjával, de mégis azt mondhatjuk el Mózesről is, hogy nem látta az Istent. Színről színre beszélt az Istennel, mint ahogy az ember a barátjával beszél, és őróla sem lehet elmondani, hogy látta volna. Miért? Miért van ez a lehetetlenség, hogy az ember nem láthatja Istent? Azért van, mert ez a végtelen szentség, amely maga Isten, megégetné a szentségtelent. Akármilyen alázattal járul hozzá a bűnös, akármilyen szeretettel közeledik hozzá, az Isten végtelen szentsége nem tudja elviselni, nem hordozhatja el a szentségtelent, és a szentségtelen nem hordozhatja el azt a szentet. És egyszerűen ez a szentség megöli, megégeti a szentségtelent. Nem maradhat életben a szentségtelen a szentnek a közelében. Ha a legkisebb szentségtelenség is ott van, el kell, hogy pusztuljon. Isten világosságában a sötétségnek semmi helye nincsen. Az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Amikor Isten közel megy, amikor Isten olyan közel jönne, hogy őt valaki megláthatná így az ő képét, az ő arcát, az ő dicsőségét fedetlen fővel, akkor ott a helyszínen meg kellene, hogy halljon. És ezért mondja azt, itt a Szentírás is, azért mondja az Úr Mózesnek, mert nem láthat engem ember élvén. Hát akkor hogy legyen? Akkor Isten egy ilyen távolsági kapcsolatot tartson fenn az emberrel? Hogyha ez a találkozás ennyire halálos, hogyha ebbe bele kell halni a bűnösnek, akkor Isten egyezett volna bele abban, hogy egy ilyen távolsági kapcsolatot tart az emberrel, minthogyha az lenne a helyzet, hogy egy házas pár azt a fogadalmat teszi, vagy olyan élethelyzetbe kerül, hogy csak telefonon értekezhetnek egymással. És akkor mondjuk naponta felhívná háromszor is. Hogy vagy, kedvesem, jól vagyok, szeretsz, még szeretlek. De nem találkozhatnának, nem láthatnák egymást. Hát az a házasság igazából nem sokat ér. Nem tud úgy működni, ahogy kellene. Isten sem bírta ki az ember nélkül. Nem azért alkotta, hogy egy ilyen távolsági kapcsolatot tartson fent vele, hanem azért alkotta az embert, hogy nagyon-nagyon közel vonja, szorítsa magához, hogy együtt éljen vele az ember. Ez az Istennek az igénye, hogy együtt éljek az emberrel. Egy közösségben legyek, hogy lássuk egymást. Ezt Isten igényli. Akar bennünket látni, és akarja Isten, hogy mi is lássuk őt. És az a jó, amikor az emberben benne van ez a vágy. Amikor Mózesben benne volt ez a vágy, akkor jót akart. Ő akarta látni az Istennek a dicsőségét. Nem nyugodott bele abba, hogy az Isten csak szól hozzá, hanem ő még közelebb akart kerülni az ő Istenéhez. Az az ember volt, aki a legközelebb volt Istenhez. De Mózes még közelebb akart kerülni Istenhez. Ez a helyes indulat. Ez jó dolog. Csak volt itt ez az akadály, hogy nem lehet látni az Istent. Mert akkor belepusztul az, aki szeretne őhozzá közeledni. És testvérek, Isten kitalálta a megoldást. És az Isten olyan formát vett fel, hogy amikor találkozott velünk, amikor megpillantott bennünket, és mi megpillantottuk őt, akkor nem mi haltunk abba bele, hanem ő halt bele abba. Olyan találkozás volt az Isten és az ember között, amely halálos találkozás volt, de nem az ember számára. Nem a szentség ölte meg a szentségtelent, hanem a szentségtelenség ölte meg a szentet. Az Istennel való találkozásban az Isten halt bele, és nem pedig a bűnös. Ilyen formán közeledett el az Úr. Ilyen formán érkezett el hozzánk. Ezt a kegyelmi megoldást találta ki az Isten. És megüresítette önmagát. És szolgai formát vett fel. És emberekhez hasonlóvá lett. És megalázta magát a keresztfának a haláláig. Ha választani lehetett, hogy melyik pusztuljon el, a bűnös, akit szeretek, vagy én a szent, a tökéletes, az igaz, akkor Isten azt választotta, hogy én vállalom a halált. Vállalom a meghalást. Halálos találkozás. Mózesnek nem adatott még meg, mert akkor Isten még nem abban a formában volt. De amikor eljött az az idő, akkor megadatott sokaknak. Aki engem látott, látta az Atyát. És Isten dicsősége felragyogott az Úr Jézus Krisztusnak az arcán. És az emberek látták őt, de valamelyik félnek bele kellett halnia. Ez a fél Jézus volt. De aztán elhozta Isten az igazság napját. És a halálos találkozás után most az igazság napjáról fogunk beszélni. Azt írja Péter apostol az első levele második részében az Úr Jézusról, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetődzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ott a Golgota keresztjén annyi átkot, annyi kihívást kapott, annyi gúnyolódást, az emberek lenézték, megvetették, heccelték, ott gúnyolták ott a Golgota keresztjén, és szidalmazták, és az Úr Jézus nem szidalmazott viszont. Az Úr Jézus nem kezdett el ott védekezni. Az Úr Jézus nem jött le a Golgota keresztjéről, hogy megmutassa azt, hogy ő valójában kicsoda, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És rábízta az ő életét az Istenre. Teljes mértékben kiszolgáltatta magát az Atyának, nem az embereknek, hanem az Atyának. És az ő kezébe tette le az ő lelkét, amikor kilehelte. Amikor az utolsó lehelletét kilehelte, akkor imádkozott. És azt mondta, Atyám, a te kezedbe teszem le az életemet. Legnagyobb fájdalmak között is. Rábízta az életét arra, aki igazságosan ítél. És Isten elhozta az igazságos ítéletnek a napját. 3 nap telt el, és 3. nap hajnalban kiderült, hogy Isten kinek adott igazat. 3. nap hajnalban megmutatkozott, hogy az igazságosan ítélő igazságot hirdetett. És rámutatott az ő fiára, és azt mutatta meg, hogy ő az igaz. Ő vele értek egyet. Ez az én szeretett fiam. Őt hallgassák. Ne Pilátust, ne a farizeusokat, ne Pétert, vagy Filipet, vagy Jakabot, vagy bármelyik másikat. Ne is Mózest, és ne is Illést, hanem Jézust, az én fiamat, mert én ő mellette tettem bizonyságot azzal, hogy igazságot hirdettem, és feltámasztottam őt a halálból. Jézusnak van igaza, Jézus győzött. Erről szól a húsvét. Isten igazságot szolgáltatott, és győzelmet adott az Úr Jézusnak. Volt idő, amikor úgy tűnt, hogy nem Jézus lesz a győztes. Az Emmausi tanítványok nagy keseregve mentek hazafelé, és azt mondták, hogy pedig mi azt gondoltuk, hogy ő fogja elhozni a szabadulást az Izraelnek. Ő fogja megszabadítani az Izrael, de hát nem így lett, mert meghalt. Volt idő, amikor úgy tűnt, hogy Jézus húzza a rövidebbet, hogy ő marad alul, hogy őt lehet félretenni, őt lehet megfeszíteni, és az erősek legyőzik őt. Volt, amikor nem úgy tűnt, hogy az Úr Jézus a győztes, de eljött egy nap, amikor kiderült, hogy mégis. Eljött az igazság szolgáltatásnak a napja, harmadnap hajnalban. És kiderült, hogy Isten ki mellett tette le az ő bizonyságát. És Isten dicsősége az Úr Jézus Krisztuson felragyog. Aki így be tudja várni az isteni igazság szolgáltatást, azon az Isten dicsősége felragyogott. Senki nem ragyog jobban az Isten dicsősége, mint az Úr Jézus Krisztuson. Ő rajta ragyog a leginkább. Ő az Istennek a képe, az ő képmása. Ha valaki hitelesen képviseli Istent ebben a világban, akkor az maga az Úr Jézus Krisztus. Mert rá tudta hagyni magát az Istenre, és hagyta, hogy Isten elvégezhesse rajta keresztül az ő munkáját, és felragyogtasson rajta az ő dicsőségét. Olyan ez, mint amikor van egy ilyen boxmeccs valamelyik arénában, valamelyik sportcsarnokban, és akkor a mérkőzés végén a bíró megáll középen, balról a kék szalagos versenyző, jobbról a piros deréköves versenyző, és mindenki feszülten figyel. Mi lesz az eredmény? Itt nincs első helyezett, meg második helyezett, meg harmadik helyezett, így győztes van és vesztes van. Ez egy kétszemélyes csata, és így győztes van és vesztes van. És lehet, hogy itt nem kiütéssel történt a győzelem, hanem pontozással történt, és nagyon egyenlőnek tűnt a küzdelem, látták, hogy ez is adott a másiknak, az is adott az egyiknek, és várják azt, hogy a bíró kit fog győztesként kihirdetni. És az a győztes, amelyiknek a kezét felemeli a bíró. Ha a bal kezét emeli fel, akkor a kék deréköves versenyző nyer. Hogyha a jobbat emeli fel, akkor a piros deréköves, és a másik a vesztes. Ez lehet, hogy csak egy ponton múlott. És harmadnap hajnalban az Atya az ő fiának, Jézus Krisztusnak a kezét emelte fel. A másik oldal lett a vesztes, és az Úr Jézus Krisztus lett a győztes. Őt hirdetteti Isten győztesként, mert rábízta magát. Ővé lett a győzelem. És ahogy azt a győztes bunyózót ünnepli ott a több ezres tömeg tombolva, meg cédulákat, meg szalagokat szórva az égbe, és kiabálnak, ujjonganak, visítanak, és tombolnak a győzelem felett, úgy ragyog fel az Isten és az ő angyalainak a dicsősége az Úr Jézus Krisztuson. Örvendezett a menny, és ünnepelték a győztes. És így kell nekünk is odaállni az ünneplő sokaság közé. Jézus a győztes, én őt ünnepelem. Én ővele értek egyet az Atyával együtt. Én is úgy látom, hogy ő az igaz. Én pedig vagyok a bűnös. Nekünk is bele kell állni ebbe az ünneplő sokaságba. És most a halálos találkozás meg az igazság napja után a Krisztus követésről fogok beszélni, ami ebből az egészből nekünk tanulság és az Úr Jézus Krisztusnak parancsa. Mert ő azt mondta, hogy elmenvén tegyetek tanítvánnyá minden népeket, bemerítvén őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, hogy megtartsák, mint tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam néktek. Az Úr Jézus Krisztusnak vannak ilyen parancsolatai. A legfőbb parancsolat a szeretet. De ezen belül és ez alatt van még nagyon sok parancsolata. Az előbb olvastam Péter apostol első levelének második részéből, hogy ő az igazságosan ítélőre hagyta az ő dolgát, az ő életét. De ez a szakasz egy olyan megfogalmazással kezdődik, amely így szólt, mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Tehát amit én eddig elmondtam az Úr Jézusról, hogy ő hogyan szenvedte el a halált, hogyan szenvedett gyalázatot, szidalmat, hogyan hagyta az ő életét, az ő peres ügyét, az ő fájdalmát az igazságosan ítélőre, testvérek, ugyanúgy kell nekünk cselekedni. Az Úr Jézus előttünk jár, hogy mi az ő nyomdokaiban járjunk. Belelépjünk az ő nyomdokaiba. Előttünk járt. És nekünk ugyanígy kell cselekedni. Ugyanígy kell, hogy legyenek halálos találkozásai. Amikor találkozok én egy olyan emberrel, legyen lehet az hívő, lehet, hogy hitetlen, olyan találkozásom van, hogy itt látom, hogy itt össze fogunk ütközni. Itt valami baj lesz, itt valami vita lesz, itt valami nézeteltérés lesz. Itt most ketten fogunk bunyózni, és az egyikünk győz, és a másikunk pedig elveszíti a csatát. Akkor azt mondja Isten igéje, hogy szenvedjétek el egymás szeretetben. És testvérek, nekünk kell vállalni a halált. És nem itt a szó szerinti halált értem, nem arról van szó, hogy valaki engem felakaszt. Hanem arról van szó, hogy vállalom, hogy én húzom a rövidebbet. Vállalom azt, hogy bár nekem lehet, hogy igazam van, bár lehet, én látom azt, hogy úgy kellene lenni, ahogy én akarom, de én elengedem ezt a dolgot, és én tudok úgy viselkedni, hogy engem arcol ütnek egyik felől, és oda tartom a másik orcámat. Én tudok úgy viselkedni, hogy nem köpök vissza, ha leköpnek, mint ahogy Jézus sem köpködött. Tudok úgy viselkedni, hogy nem döfök vissza, hogyha tövis koronát szúrnak a fejembe. Tudok úgy viselkedni, hogy nem átkozódok, ha akár keresztre is feszítenek. Tudom húzni a rövidebbet. Tudok meghalni. Ezt jelenti meghalni. Halálos találkozás a másikkal. És bár lehetne nekem perlekednem, lenne mire hivatkozzak, de nem perlekedek. Nem veszekedek. Nem vitatkozok, nem kapunk hajba. Hanem testvérek, legfeljebb perelek. Kettő között nagy különbség van. Testvérek, az embereket be lehet perelni az Istennél. Van ilyen. Be lehet perelni őket az Isten előtt. Lehet őket odavinni. Istenem, látod, ez egy igazságtalan helyzet volt. És én nem akarok ebben az igazságtalan helyzetben a magam igazáért küzdeni, Uram. Nem akarok perlekedni. Hanem arra kérlek, hogy indíts egy eljárást, Uram. Te legyél a bíró. És hozd el, kérlek, az igazságnak a napját. Kivárom. Megvárom. Amíg a mi dolgunkban döntesz. Határozatot hozol. Hogy melyik őket látod te az igaznak, Uram. Nem én fogom magamnak kivívni. Hanem én te rád bízom ezt. Tőled várom az ítéletnek a kihirdetését. A te kezedbe teszem le, az igazságosan ítélőre bízom. Elszenvedem inkább a kárt. Mint hogy Pál apostol mondja a korintusiaknak, hát miért nem szenveditek inkább a kárt? Hát ott is volt olyan, hogy összeütköztek a hívő a gyülekezetben Korintusban. És az egyik hívő elment a világi hitetlen bírósághoz, és beperelte törvényes keretek között, beperelte a másik hívőt. Azt mondta Pál apostol, testvérek, ez észbontó. Észbontó, hogy ti eddig fajultatok. És azt a nagy kérdést teszi fel, ami mindannyiunk vezér kérdése kell, hogy legyen. Miért nem szenveditek el inkább a kárt? Miért nem? Hát mi akadályoz meg benneteket abban, hogy a Krisztus kövessétek? Hogy eltűrjétek, hogy ti húzzátok a rövidebbet. Hát mi akadályoz meg ebbe titeket? Az önérzetetek. Hogy nem tudtok meghalni, mert az önérzet dagad bennetek, hízik bennetek. Olyan, mint egy lufi. Egy pici tű éri már csattan, durran, felhangzik. El kell tudni szenvedni, testvérek, a másikat szeretetben. Nem mondom. Legyen úgy. Uram, én előtted fogom perbe a másikat. És testvérek, amikor voltak ilyenek, hogy az Úr előtt pereltek, Isten akarata szerint, akkor Isten mindig kivétel nélkül elhozta az igazságnak a napját. Ez mindig így volt. Isten elhozza az igazságnak a napját. Egyszer leperli az én peremet, és kihirdeti az ítéletet. Valamikor lehet, ezt soknak tartjuk, és nehéz már várni erre az ítéletre. A Jelenések könyvében olvasunk egy ilyet, amikor valakik pereltek, és az Úr szólt nekik. Jelenések 6. részében olvassuk. Amikor a pecsétek felbontatnak, és az 5. pecsétnél ezt olvassuk, Jelenések 6:9. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokod, akik a földön laknak? Akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatásaiknak, mind az ő atyok fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amit ők is megölettek. Nekik nagyobb tervük volt, mint nekünk, mert őket megölték a bizonyságtételért. Ma is vannak olyan emberek, akiket megölnek azért, mert hívők. Egy ilyen Isten tiszteletre összejönnek, mint mi, benyit egy hatósági személy katonákkal, ezt lelődik őket. Ez egy mai gyakorlat, testvérek, tehát ez nem egy olyan régi dolog, el kell képzeljük. Régen a baptista Isten tisztelet is bementek, megragadták a prédikátort, agyba főbe verték. Olyan testvérről olvastam most, hát Lajos Jánosnak hívták, vagy pedig a Seres Sámuel, most nem tudom a kettő közül, de mind a kettőt bántalmazták, az egyik egész életére megvakult. Úgy ment el igét hirdetni, úgy ment konferenciákra, Pál is mondja, a Krisztus sebeit hordozom. Az nem az az istentelen, démonikus dolog, hogy ott ilyen stigmák jelentek meg a kezén. A nevetséges ördögi húzás. Hanem ott voltak a sebhelyek a testén, amikor megverték őt a Krisztusért. Soha nem gyógyultak be, vagy a heggek ott maradtak. Azt jelenti, a Krisztusnak a bélyegeit hordozom. Krisztust is így sebezték. Lelkileg, testileg, és én ezt hordozom. Tehát nem csak a 100 évvel ezelőtti baptista misszióban voltak ilyenek, testvérek, vagy még nincs is 100 éve, hanem ma is történnek ilyen dolgok. Tehát ott igazán nagy komoly a panasz. Ott lehetne joggal arra hivatkozni, hogy itt rendőrt kell hívni, itt igazságot kell szolgáltatni, de ezek a testvérek itt a Szentírásban is rábízták az igazságosan ítélőre. És nem mindig olyan könnyű dolog. Hogy Uram, én húztam a rövidebbet. De várom az igazságszolgáltatást tőled, de Uram, hát meddig még? Hát meddig a bosszúállás nem úgy kell érteni, hogy alig várjuk, hogy Isten lekaszabolja az ellenséget. Hirdess igazságot, Uram. Hozd el az igazság napját, tehát így értsük a bosszúállást. Hozd el az igazságot, Uram, hát meddig nem hozod még fel? És akkor ugye mit mond nekik, hogy mindegyik kaptak ruhát, és akkor várjatok még egy kevés ideig. Testvér, ha van ilyen peres dolgod, és a szíved ott zakatol, és már kezdenél hozzányúlni a törhöz, mint Péter a Gecsemáné kertjében, akkor azon nyomban az igazság élharcosa lett, és majdnem megölte Málkust, a főpapnak a szolgáját. Ha próbálnád úgy kihúzni a tört, és igazságot keresni magadnak, akkor az Úr Jézus szava hozzád is szól, hogy tedd vissza a hüvelyébe a te kardodat. Mert aki kardot fog, az kard által vész el. Amit vetsz, azt fogod learatni. Nyugodj még egy kevés ideig, testvér. És Isten a kellő időben igazságot fog szolgálni. Isten a kellő időben fel fogja hozni az igazság napját, és felragyogtatja rajtad az ő dicsőségét. Nagyon igaz az ige, ebben a vonatkozásban is, hogy nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Amíg az Isten nem könyörül, addig te nem néz semmire. A világi hatóság is, amíg nem születik egy jogerős bírói ítélet, addig én mindegy, mit akarok, meg hogy akarok, meg hányszorosan van nekem igaza, addig abban az ügyben nem lehet eljárni. Nem lehet végrehajtani a büntetést a másik félen, addig engem nem lehet kárpótolni, amíg le nem zajlik az eljárás. Addig nem megyek én semmire, hiába pattogok, hiába igyekezek, hanem majd amikor a hivatalos, az illetékes hatóság kimondta az ítéletet, na onnantól kezdve lehet. Nem mész addig semmire, testvér, amíg az Isten nem könyörül. Hiába futsz, hiába akarod. Nem azé, aki akar, és nem azé, aki fut. Ha te Isten elé tetted az ügyedet, jó helyen van a te ügyed. A könyörülő Istennél van a te ügyed. Ez a legfontosabb. És a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Befejezésként hadd kanyarodjak vissza a mondani valónak az elejéhez, meg az igékhez, amiket felolvastam. Nem láthat engem ember élni. Ezt mondja Mózesnek az Úr, és hát ugye elmondtam azt, hogy végül is hogyan láthattuk meg mi az Istennek a dicsőségét. Hogy mi életben maradtunk, de azért más értelemben is igaz ez az ige. Mert azért tényleg úgy történt, hogy az Úr Jézus halt meg, és nem mi haltunk meg, de mégiscsak azt mondja az ige, hogy nem láthat engem ember élvén, és itt a 2 Korintus 3.18-ban meg azt olvastam, hogy szemléljük fedetlen arccal az ő dicsőségét. Színről színre. Hát akkor hogy van ez? Hát akkor hogy maradhatok életben, ha mégis látom? Az jó, hogy ő meghalt, de én hogy élek? Ha a feltámadottat is látom. Hogyha úgy lehetséges ez, hogyha meghal bennem az, aki Jézust nem látja. Az az óember, amelyik az Istentől el van szakadva, amelyik istentelenül él, amelyik csak a szájával közelít az Istenhez, de a szíve nagyon távol van tőle, aki nem látja az Isten dicsőségét, ha az az óember meghal, akkor lehet látni őt. Az új teremtés az már látja őt. Kapok egy új szemet, új szívet, új életet, és felragyog nékem a Krisztus. Látom az ő dicsőségét. Az hal meg bennem, aki nem látja az Úr Jézust. És az támad fel bennem, a húsvéti erővel feltámad bennem az az új, aki meg aztán látja. Tehát valóban igaz az, hogy az ó ember nem láthatja élve Istennek a dicsőségét. Annak el kell pusztulnia. Meg kell, hogy halljon. És ha az az ó ember meghalt a Krisztussal együtt keresztre feszítetett, akkor utána lehet már szemlélni a Krisztust. Utána lehet már közösségben ővel lenni. Aztán van ennek egy másik jelentése, másik értelme is. Ehhez szorosan kapcsolódik. Jól ismerjük Jób 19. részéből azokat a verseket, amelyek így hangzanak, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll, és miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent. Már most látom az új életben, de testvérek, hogy Pál apostol mondja, most tükör által homályosan látjuk. Már most is látjuk őt. Már most is ragyog az. De amikor a napot nézem az elsötétített üvegen keresztül, látom, de le van szűrve, le van csökkentve, mert amúgy nem bírnám ki azt a fényt. Még így hívőként se bírnám ki. Azért nem vagyunk még együtt. Látjuk, de mint tükör által homályosan. Egy olyan üvegen keresztül, amely leszűri a fényt. Lehomályosítja. A szemünk még nem bírná el azt. azt a teljes dicsőségét. És eljön majd az, amikor ezt a bőrömet megrágják, engem eltemetnek, de én tudom, hogy az én megváltom én. Testvérek, ez egész biztos, hogy Jézus él. Ehhez kétség nem férhet. És akkor megáll majd azon a napon, ami korunk felett. Ha oda kerülünk. És akkor feltámaszt majd bennünket, új testet kapunk, olyan szemet, mely teljesen homály nélkül fogja majd bírni az Isten dicsőségének a látását. Isten nem kell rátegye a kezét a mi szemünkre. Ránk tegye a kezét, hogy ne sugározzon, hogy ránk, hogy elpusztuljunk. Isten nem is kell, hogy testben megjelenjen előttünk. Nem így lesz előttünk. Nem is a Szent Szellem által lesz előttünk, hanem mi úgy látjuk őt, amint van. Színről színre, teljes mértékben. Azoknak, akik az Úr Jézus Krisztussal együtt meghaltak, és ővel együtt feltámadtak, azoknak ez a drága ígéret, boldog reménység, itt a Földön is. Éltessen bennünket ez a reménység. Minél inkább, minél erősebben. Meg fogjuk őt látni, amint van. És nem fogunk elpusztulni. Ő sem fog többé meghalni. A halál ő rajta többé nem uralkodik. És mi sem fogunk meghalni. Hanem ő is él örökké, és mi is élünk örökké. Adja meg az Úr, mindannyiunknak az életében, akik most itt vagyunk, így legyen. És te pedig vedd komolyan a Krisztusnak a parancsolatát. Kövessed őt, nyisd meg előtt a szíved, bízzad rá az életedet, merjed a rövidebbet húzni, hagyjad az igazságosan ítélőre, és meglátod, majd ő gondot visel rólad. Amen. Egy éneket fogunk most elénekelni.